Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét a Korintusiakhoz írott első levél 12. fejezetének elejéről. Az első 11 verset olvasom a következőképpen. A lelki ajándékokra nézve, pedig nem szeretném, testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtatokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja, Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta. A másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által. Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékát. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta. Van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást, vagy pedig a nyelveken szólás magyarázatát kapta. De mindezt egy és ugyanazon lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai ige hirdetésben kikerülhetetlen, hogy beszéljünk a kegyelmi ajándékokról, vagy ahogy sokszor hivatkozunk rájuk, karizmákról. De hogyha szabad, én ezt két irányból közelíteném meg. Az egyik az a kortörténeti háttér, ami miatt Pál apostol fontosnak tartja, hogy a korintusi levélben erről szóljon. A másik szempont pedig egy aktualizálása lenne ennek az egész témakörnek. Ha szabad, akkor kezdeném az elsővel. Bár valószínűleg élt Korintusban a zsidó diaszpóra, és így nem kizárt, hogy a korintusi gyülekezetben voltak zsidó hátterű a keresztények, de azért Korintusról azt kell tudni, hogy ez egy pogány hátterű gyülekezet. A páli misszió kapcsán az itt jelen lévő pogány vallásoknak korábban hódoló pogányok térnek meg a Krisztus útjára, és előbb-utóbb ebben a gyülekezetben vélhetőleg kialakult az a gondolat, hogy jó lenne, hogyha a korabeli pogány misztikus spiritualitásnak megszületne egy keresztény verziója. Úgy vélték, és az az igazság, hogy itt még nem hibáznak, hogy a lélek ajándékai, illetve a hitnek a megélése a lélek kapcsolat által, az látványosan is megjelenhet az ember életében. És ez akár a kedves testvérek még igaz is lehet. Én azt gondolom, hogy nem itt hibázik még a korintusi gyülekezet. És kialakul az, amit az egyház történetben mi csak pneumatikus közösségként szoktunk emlegetni. Egy olyan közösség, aki elkezdi úgy értelmezni ezt az egész jelenséget, és elkezdi azt hirdetni, hogy azok, akik látványos karizmákat kaptak a lélektől, akik tudnak nyelveken szólni, meg gyógyítani, meg tudják a nyelveken szólást magyarázni, meg különböző emberileg felfoghatatlan és érthetetlen módon, csodálatos módon élik meg a hitüket, azok a mennyei teljességnek a birtokosai. Na és itt hibáznak. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy a pneumatikus közösségeknek van 21. századi megfelelője, őket ma karizmatikus gyülekezeteknek hívjuk. És azt gondolom, hogy nem ott csúszik félre a hiba, és éppen ezért nem a karizmatikus gyülekezetek ellen szól Pál apostol, hogy ha valaki kapott az Istentől olyan karizmát, ami látványos, akkor azt élje meg, hanem ott csúszik félre a dolog, és itt tévednek, amikor a karizmák megélése okán elkezdenek elkülönülni a gyülekezettől. Elkezdik létrehozni a maguk spirituális elitjét. amikor azt mondják, hogy ha a többiek nem élik meg így a hitüket, akkor ők hitükben gyengék, akkor mi, akik így éljük meg a hitünket, legyünk mi a belső kör. Na de most, kedves testvérek, hadd kérdezzem meg a következőt. Lehet-e elitista a kereszténység? Lehet-e elitista az a kereszténység, akinek az alapja az Isten értünk hozott áldozata? Lehet-e elitista a kereszténység anyagi értelemben, amikor a mi megváltunk a názáreti ács? Szépek az aranyserlegek az úrvacsorai szertartásnál, de én úgy vélem, hogy az utolsó vacsorán egy fakupa volt kéznél. És ezt nem Harrison Ford után állítom, meg az elveszett frigyláda a fosztogatói miatt, hanem azért, mert egész egyszerűen ez teljesen logikus. Lehet-e elitista szellemi értelemben az a kereszténység, akinek az alapját a názáreti ács úgy hozza, és úgy teszi le, hogy áldozatot vállal, hogy közösséget vállal, hogy a kitaszítottakkal és a bűnösökkel áll szóba? Létezhet-e spirituális elit vagy spirituális elitizmus? És ezt érdemes egy picit végig gondolni Pál apostol sorai előtt, és így visszatekinteni a páli válaszra. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja Jézus Úr, csak is a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyan az. Van az úgy, kedves testvérek, hogy az Isten más arcát mutatja. Más arcát mutatja akkor, amikor atyaként teremt, és más arcát mutatja akkor, amikor a Krisztusban bennünket megvált, és megint más arcát mutatja akkor, amikor a Szentlélek gyümölcsét kimunkálja a szívünkben, az életünkben. De ez ugyanaz az Isten. Ez nem három különböző. Ez ugyanaz. És viszonylag könnyen lemérhető némi hit és önvizsgálattal, hogy amit magamban az Isten adta lelki gyümölcsnek gondolok, az valóban Isten adta karizma-e? Egy nagyon egyszerű kérdést kell feltenni. Az, amire én azt gondolom, hogy ez az Istentől kapott karizmám, vagy lelki gyümölcs, az mutat-e a Krisztusra? Ha nem, akkor már nem kell tovább vizsgálódni, akkor nem az. Ha viszont igen, akkor fel kell tenni egy következő kérdést, mert nem mutathat a Krisztusra ezen kérdés megválaszolása nélkül egy lelki karizma, ez pedig az, hogy ezt a lelki ajándékot, ezt a kegyelmi gyümölcsöt én akarom-e másokért használni? Szeretném-e a közösségemért használni? Szeretném-e a gyülekezetemért használni? Pál kizárja, és vele együtt hangosan én is azon karizmákat, amik az egyént a közösség nélkül értelmezik, amik az egyént a közösség elé helyezik, vagy a közösség fölé emelik. Nincs olyan lelki ajándék, ami minket arra motiválna, kedves testvérek, hogy forduljunk el a társainktól. Nincs olyan lelki ajándék, ami bennünket arra motiválna, hogy jobbnak érezzük magunkat, mint a másik ember. Nincs olyan lelki ajándéka az Istennek, ami bennünket arra ösztönözne, hogy a hitben tapasztalatlantól, vagy kevésbé jártastól, vagy a Bibliát kevésbé olvasott hittestvértől valamilyen elitista, vallásos, sznob módon elkülönüljünk. Ezt nem láttuk a Krisztusban. A Krisztustól azt láttuk, hogy a maga mindenhatóságát sosem élte meg saját magáért. A maga mindenhatóságát sosem használta fel az egója kedvéért valami vallásos elit módon. Sőt, amit láttunk, hogy bűnösökkel vacsorált, hogy tisztátalanokkal érintkezett, hogy felháborító, a korban felháborító módon asszonyokat is tanított. Ez a farizeusi zsidóságban hihetetlenül nagy megütközés volt. Hihetetlenül felháborító, hogy nem csak vándortanító, hanem még asszonyokat is tanít. És hogyha végignézzük a krisztusi életutat, akkor azt fogjuk látni, hogy rendre, kedves testvérek, a korabeli társadalom szélső peremére megy ki. Azokhoz az emberekhez, akik ennek a társadalomnak a leszakadó részeiben vannak. Nem Jeruzsálemben vastagon kárpitozott cédrusfából faragott fotelekből tanulmányozza a Tórát. A sabat vacsorájára nem a Sanhedrin elitjét hívja és válogatja össze. És nem ad olyan kultikus rendezvényeken vendégséget, ahol a római arisztokráciát fogadná, hogy egy picit jobban pozícionálja magát politikailag is a megszálló hatalomnál. Nem jellemző ez az Úr Jézus Krisztusra, viszont mindent, ami ezeknek ellentmond, azt látunk nála. Az Atya teremt, mert szeret. A maga képmására. És hogyha én azt állítom, hogy ez minden emberre abszolút igaz, akkor azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy ez igaz a kerekesszékesre, a vakra, a csonkára, a bonkára, és arra is, akitől a szőr feláll a hátamon. Aki idegesít. Akitől én szívem szerint menekülnék. Az itt isteni nézőpontból nincsen rangsorolás, meg különbözőség tétel abban, hogy az Isten hogyan szeressen bennünket. Az Atya szeret annyira, hogy megteremt, és amikor már nincsen tovább, akkor emberré lesz. Amikor emberré lesz a Krisztusban, akkor közösséget vállal a halásszal, a vámszedővel, a korban másodrendű nőkkel, a kitaszítottakkal, a menthetetlenekkel, a megbélyegzettekkel, a megszállottakkal. És érdemes egy picit egyébként a krisztusi gyógyítás csodák mögé benézni, mert ott, kedves testvérek, én kimerem jelenteni, hogy a hangsúly valójában nem a gyógyításon van az esetek túlnyomó többségében. Gondoljunk egy picit bele abba, hogy hogyan érezzük magunkat akkor, amikor betegségekkel küzdünk. A betegség az mindig egy krízis. Már akkor is, hogyha ez a betegség csak egy nátha. Nincsen tőle jó kedvem. Nem bírok annyit fizikálisan teljesíteni. És ezt az ember nem mindig éli meg pozitívan, meg jól. Ha ez a betegség súlyos, Uram, bocsá annyira, hogy nem egy-két nap alatt, egy-két tablettával kikurálható, kikezelhető, hanem adott esetben mondjuk hetekig elhúzódik, na akkor az embernek a kedve konstans lefelé száll. Ha ez a betegség annyira súlyos és annyira drasztikus, hogy ráadásul közben mások segítségére szorulok, akkor azt a korábban cselekvő ember kimondottan nehezen éli meg. Hogy ő nem bír annyit. Nem tudja ellátni saját magát. Életem egyik legnagyobb traumája az az volt, hogy 17 évesen mononukleózist kaptam. És 2 hét alatt 20 kilót fogytam. És én a nagy kamasz, aki ide nekem a rozsdásbökőt, mindent is, meg a kézilabda pályán, ha kell, akkor 60 percet egy húzamban, eljutottam 2 hét alatt addig, hogy nem tudtam a saját lábamon elmenni a 10 percre lévő házi orvoshoz. És az édesanyámnak kellett cipelnie. És nem az zavart, hogy a nyakam ekkora, hanem az zavart, hogy az édesanyám cipel 17 évesen. És amikor az ember ezekbe egy picit belegondol, akkor rájön arra, hogy a betegség az mindig krízis. A betegség az nagyon sok esetben szociális krízis. Amikor Jézus meggyógyítja a leprásokat, akkor ott nem az a lényeg, hogy ő meggyógyítja a leprást, jelentem alásan erre már a modern egészségügy is tökéletesen alkalmas, hanem az a lényeg, hogy lássuk azt, hogy ezeknek a leprásoknak el kellett hagyni a saját családjukat. Nem ismerték az ellenszert. Ahol felütötte a fejét a lepra, hát ott minimum a leprásnak a házát leégették, de drasztikusabb esetben lehet, hogy az egész települést vele égették. És a leprásoknak el kellett hagyni a társadalmat, és Jézus korában Názáret környékén, meg egész Palesztinában az volt a szokás, hogy kolompot rázva közlekedtek mindenhol, hogyha lakott terület közelébe érnek, akkor hallják, hogy jönnek a leprások. Mi a marháknak a nyakára raktunk kolompot? Mennyire drasztikus ez az emberi mélység. És akkor egy picit ne csak ennek a megaláztatásába gondoljunk bele, hanem abba is, hogy hát ezek emberek voltak. A akik sok esetben maguk vonultak önkéntes száműzetésbe, hogy a családjuk tőlük legyen biztonságban. Egy betegségtől, aminek nem ismerik a gyógyírját. El tudjuk képzelni azt, hogy elhagyjuk a családunkat azért, hogy védjük őket. És aztán utána évekig, vagy évtizedekig vándorlunk, jobbra-balra, mások könyörületére bízva saját magunkat, miközben ez a nyamvat kor legyűr bennünket, és aztán a végén beteszi a kaput. Hogy nem láthatom a gyerekemet felnőni. Hogy nem beszélgethetek a házastársammal. Hogy nem lehetek ott a szüleimnek a temetésén. És amikor Jézus meggyógyítja ezeket a leprásokat, akkor, kedves testvérek, nem az a csoda, hogy ez a nyamvat lepra eltűnik. Hanem az, hogy mindennek az érzelmi súlya, krízise, szociális kapcsolata helyreáll, és visszatérhetnek az emberek a maguk közösségébe, és akkor tegyük hozzá, hogy ezek az emberek az Isten tisztelet közösségéből is ki voltak zárva. Zsoltározhattak esetleg saját maguknak. De hát a hitet megélni egyedül nagyon nehéz folyamat. Jézus nem elkülönül, hanem közösséget vállal. És amikor a feltámadása után a pünkösben a Szentlélek kitöltődik, akkor pedig közösséget teremt. Gyülekezeteiben él az egyház, mondjuk Luther óta, 500 éve Luther után szabadon és hangosan, de ez valójában egy több ezer éves hívő tapasztalat annak, hogy hogyan működik az Isten közöttünk. És itt kell átkanyarodni, kedves testvérek, a 21. századi aktualitásokhoz. Én nem beszélek nyelveket. Mármint van egy német nyelvvizsgám, meg karattyolok annyit angolul, hogyha kell, akkor nem adnak el egy kiló krumpliért, de sose kaptam az Istentől arra indítatást, hogy általam ismert, vagy számomra ismeretlen nyelven elkezdjem dicsőíteni az Istent. És nem is ismerek olyat, akivel ez megtörtént volna. Dokumentált eseményeket ismerek a nagyvilágból, de a szűk ismeretségi körömben, keresztény ismeretségi körömben nincs ilyen. Nem is tudom, hogy ezt hogyan kellene értelmezni. Nem tudok gyógyítani, főleg nem kézrátétellel nem tudok gyógyítani. Első segélyt azt nagyjából úgy megtanultam, de azt meg hadd ne kelljen használni. Nem gondolom azt, hogy megkaptam volna a profétálás lelkét. Vannak események, helyzetek, amiket keresztül tudok szűrni a magam kis hitharcain, és néha lélek kimunkál belőle egy-két olyan dolgot, ami azért úgy megosztható másokkal, de alapvetően nem vagyok proféta. És fel lehetne még itt sorolni azokat, amiket itt Pál apostol a karizmák között felsorol, vagy a lelki ajándékok között felsorol, de azt gondolom, hogy nem csak én vagyok ezeknek a nélkülözésében, hanem azok a testvérek is, akik most nem Luther kabátban ülnek itt a templompadokban. Csak hogy, kedves testvérek, a Bibliát nem mindig úgy kell olvasni, hogy mi az, ami benne van, hanem van az úgy, hogy a Bibliát úgy kell olvasni, hogy mi az, ami hiányzik belőle. Amikor Pál apostol valamit felsorol, akkor az esetek 90%-ában nem úgy kezd el sorolgatni dolgokat, hogy ő a teljesség igényével sorolja fel mondjuk a lelki ajándékokat. És azt gondolom, hogy vannak olyan lelki ajándékok és karizmák, amik itt a páli felsorolásból kimaradtak, de ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, és nem azt jelenti, hogy nem lehet őket megélni. Azt a kérdést kell feltenni, hogy mutatnak-e nekünk a Krisztusra, és ha mutatnak a Krisztusra, akkor szeretnénk-e, ösztönöz-e bennünket a lélek arra, hogy ezt a gyülekezetünkért, a közösségünkért használjuk. Amikor az ember a saját gögére hallgat, és ezt a vallásos ember is megteheti, a templomba járó ember is megteheti, akkor, kedves testvérek, az Babilon. Az zűrzavar, az káosz, az széthúzás, az veszekedés. Amikor a lélek kezd el dolgozni bennünk, és a lélektől jövő kegyelmi ajándékokat kapom meg, legyen ez türelem, nem biztos, hogy látványos. Legyen ez tudás, az sem biztos, hogy látványos. Legyen ez a tudás gyors és minőségi mélységben történő megszerzésének a képessége. Ezekre az emberekre mondtuk mi azt annak idején, hogy Streber. Egyáltalán nem biztos, hogy látványos. Legyen ez a bölcsesség. Vagy bármi egyéb, ami nem annyira karizmatikus ilyen értelemben. akkor azt kell végig gondolni, hogy ezeket a dolgokat tudom-e a közösségemért Krisztus szerint használni, és mutatnak-e az én életemben a Krisztusra. Ti vagytok az élő kövek egyháza. De mit jelent ez praktikus olvasatban? Az, kedves testvérek, hogy keresd meg magadban azt, amire a lélek indít. Keresd meg magadban, és ne tartsd ott. Hogy vedd elő, hogy használd, hogy tartozz valahova, tartozz ide, vagy tartozz máshova, teljesen mindegy, de a hova tartozásod, az legyen Krisztusi. És ne különülj el azoktól, akiket ebben a krisztusi hovatartozásban kapsz. A 21. századi társadalomban a fókusz hihetetlenül rácsúszott az egyénre. Itt minden az anyagi jólét elérésén és megtartásán, a kiteljesedésen és az önmegvalósításon forog éppen, és azt gondolom, hogy éppen ezért aprózódik fel a világ. Régi mondás az, hogy mindenki magából indul ki, de én azt érzékelem, hogy most már oda kéne rakni, emellé azt is, hogy mindenki csak magáig lát el, tisztelet a kivételnek. És ez nem a krisztusi út. És én itt ezen a ponton szeretném leszögezni, hogy amikor ezt kijelentem, hogy ez nem a krisztusi út, akkor kedves testvérek, nem lázadásra, nem kivonulásra, nem elkülönülésre és nem világgyűlöletre hívom meg a keresztény testvéreket, hanem pont ezek ellenkezőjére. Megbékélésre, közösségvállalásra, a bennünket sok esetben nem szerető és nem támogató világ szeretetére és áldozatkész cselekvésre. A közösségeink nem lesznek maguktól. Megmaradni sem fognak maguktól. Az, hogy egy templomban több száz éve folyik az Isten tisztelet, az egyáltalán nem garancia arra, hogy még több száz évig folyni is fog. Az, hogy egy templom kiürült, az nem jelenti azt, hogy azt idővel egy gyülekezet ne tudná újra betölteni élettel. A fogyasztói társadalomban hatalmas kérdés az, hogy a közösségi létezés előnyeit, azokat szolgálatként vagy szolgáltatásként definiáljuk. Mert nagyon sokszor érzékelem azt, hogy alapvetés az, hogy a foci csapatnak van edzője. Alapvetés az, hogy a templomban van pap. Alapvetés az, hogy a közösségi házban ott van az animátor, a nyugdíjas klubban a klubvezető, és hát ugye a templom magát takarítja, a nyugdíjas klub magát építi fel, a foci gyep a saját magát nyírja le, és a foci edző a gyepből nő ki, a templomban meg tenyésztjük a sekrestjében a lelkészeket. Nem így van. Mi a te karizmád? A türelem? A tanítás? Jó hallgató vagy? Műszaki érzéked van? Otthonosan mozogsz jogi ügyintézésekben? Vagy egész egyszerűen csak világbajnok az almás pitéd? Mindegy. A lényeg az az, hogy mered-e Krisztus szerint a közösségedért használni. Ne csak akkor, amikor kérik, ne csak akkor, amikor megdicsérnek érte, ne csak akkor, amikor jutalmazást lehet várni a szolgálatért. Akkor, amikor arra indít a Szentlélek. Amikor ráébredsz arra, hogy egy pici áldozatvállalás, egy pici gesztus, ami váratlan a másik ember számára, de jól esik az egész közösségnek, Az nem támadási felület, hanem a szeretetnek a kapuját nyitja ki. Ami mintát mutat más számára, hogy akkor ő is merjen áldozatot vállalni a közösségért, a gyülekezetéért. A korintusi pneumatikus kereszténység, kedves testvérek, félreértette a Krisztust. A 21. századi kereszténység, amíg a fogyasztói társadalom reflexei szerint gondolkodik a biblikumról, az egyházhoz tartozásról, a gyülekezeti létezésről, addig nem érti a Krisztust. És hogyha a 21. századi egyház ehhez bármilyen módon asszisztál, akkor pedig ki kell jelentenünk, kedves testvérek, hogy az egyház félre tanítja a Krisztust, vagyis eretnek. Mert a lényeg, hogy a lélek mindegyikünkben ugyanaz. Csak egy Isten van. Egy Krisztus van, egy Szentlélek van. Nem lehetnek az egyházban jelen különböző hitek, csak különbözőképpen megélt hit lehet jelen az egyházban. És az egy hitben megélt különbözőségek, kedves testvérek, azok nem oldják, hanem erősítik az egységet. Ha különböző hitek szerint éljük meg a magunk különbözőségét, akkor a sértődés, a széthúzás, az Babilon, az elkülönülés. Az űrzavar, az káosz, az egyház szakadás. Mi a te karizmád? Mikor, mire használod? Mered-e használni? Mert azért kaptad a lélektől, hogy a Krisztusra mutatva használd. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk kegyelmedért, amivel megszólítasz bennünket. Megszólítod a vakot és a látót, a süketet és a hallót. Rámutatsz arra, hogy szemmel látni. Nem mindig jó, mert jól csak szívével lát az ember. Rámutatsz arra, hogy hallani nem elég csak füllel, hanem az befogadni is kell. Rámutatsz arra, hogy ezerféle különbözőségünk ellenére mindegyikünk az Isten képére és formájára teremtetett és váltatott meg. Te gyűjts bennünket közösségbe, és taníts bennünket arra, hogy a krisztusi útra lépve az áldozathozatal az nem gyengeség. A közösségért dolgozás az nem egzisztencia vagy jutalom kérdése, hanem olyan boldogság, olyan öröm, amiben együtt közösségben tudjuk megélni a hozzád tartozást. Urunk, te vagy az út, az igazság és az élet. Engedj bennünket erre az útra lépni. Amen.